Másodszor támad a koronavírus, nem lehet erről elbújni. Otthon az egész világon, a világ szinte minden országában, és pusztít. Ki hogyan viszonyul hozzá, ki hogyan éli meg? Ahány ember, annyiféle tapasztalat. Hallgassuk meg most Bezehofer Brigittának a tapasztalatát, aki a Szombathelyi Boldog Brenner János gimnáziumnak a tanára, három gyermekes édesanyja. Aki beszélget vele, Horváth József, a Mária Rádió Szavárjának az önkéntese. Az a hír járta, hogy egyszer csak pozitív tesztje lett. Hogy érte meg ezt?
Igazából számítottam rá. Tehát mi pedagógusok első frontvonalban vagyunk, és nem féltem tőle, az az igazság. Azt sem mondom, hogy vártam. Tudtam, hogy el fog jönni ez a pillanat, annál is inkább, mert szeptember óta mindig volt pozitív kolléga a közösségünkben. És októberben nagyon sokat helyettesítettem, nagyon sok olyan osztályba, olyan közösségbe mentem be, ahol eddig még nem voltam. A maszkot tanóra közben nem tudtam használni, magyar tanárként, nyelvtanárként én azt gondolom, hogy nem is lehet, hiszen állandóan beszélünk, folyamatos a kommunikáció tanár-diák között. És akkor én már gondoltam, hogy mivel ennyi plusz órát vállaltam magamra, sok új helyen jártam, hogy lehet, hogy elér engem is. De nem engem ért el először, hanem a családban a testvéremék lettek pozitívak, lázasan indult át, egy lázas megbetegedésnek tűnt, sógornőmnél gyomorrontásnak tűnt, de tesztelés után kiderült, hogy mindketten pozitívak. És mivel mi mindig 13-an ülünk le egy asztalhoz, vasárnap és szombaton, tehát nagy a család, mi sokszor voltunk együtt. Én innen is gondoltam, hogy akár innen is elkaphatom akkor a vírus, miután róluk kiderült, hogy pozitívak lettek. Én azt gondolom, hogy amíg eljutottunk a pozitív tesztig, addig telt el sok idő. Tehát amíg ezek a tesztek szeptemberben egy-két nap alatt meglettek, addig eljutottunk oda októberben és novemberben, hogy egy hetet kellett várni arra, míg az embert behívták a tesztre, és akkor is még 3-4 nap, mikor megkaptuk a pozitív státuszt, úgymond. És engem igazából nem viselt meg, a hála jó Istennek nem voltak erősek ezek a tünetek, inkább az a frusztráló, hogy az ember közben kit fertőzhetett meg. És ezen gondolkodtam el sokat, hogy kivel találkoztam az elmúlt egy hétben, kivel voltam szorosabb kontaktban. És a gyerekeimet figyeltem, az az igazság. Mert hogy azt mondják, hogy a gyerekeken úgy megy át, hogy észre sem vesszük. És ez több, mint valószínű, hogy így is van. 3 gyermekem van, és József atya, nem tudom azt mondani önnek, hogy bármelyiknek is lett volna valami tünete, úgy, hogy az őszi szünet óta mi folyamatosan 5-en együtt vagyunk itthon, éjjel, nappal. És a gyerekekem egy tünet sem jelent meg. A férjem egy hétre rá, tehát utána egy héttel volt egy napig lázas, ő neki még mindig nincs pozitív tesztje, ma tesztelték le. Tehát valószínű, hogy majd hétvégén vagy hétfő körül kapunk eredményt. Az idő az, ami szerintem egy kicsit a lelket úgy rombolja, vagy egy kicsit meggyengíti. És itt kell nagyon az eszünknek a helyén lennie, és odafigyelni a lelkünknek az egyensúlyára, hogy ne engedjük azt, hogy a félelmek felülkerekedjenek bennünk. Hanem önmagunkra figyelve, sok folyadékot fogyasztva, mozogva, tehát az, hogy nem hagytuk itthon el magunkat, tettük a dolgunkat, én is vezettem tovább a háztartást, a mosás, a takarítás. Nyilvánvaló láttam, hogy vannak kollégáim, akik 5 héten keresztül nem tudtak visszajönni dolgozni. Én ezzel tisztában voltam, de tettem is azért, hogy az immunrendszerem olyan állapotban legyen, hogyha elér a vírus, akkor ne viseljen meg annyira.
És mit tett azért, hogy az immunrendszere olyan állapotban legyen, hogy a vírus, ha eléri, ne viselje meg?
A D-vitamin fogyasztást én komolyan vettem. Az orvosok azt ajánlják, és a patikai dolgozók is egyébként, hogy ezekben a hónapokban, és amúgy is influenza szezonban, emeljük meg nyugodtan a D-vitamin bevitelt. Én ezt komolyan vettem a gyerekeknél, meg nálunk a családban, mindenkinek elmondtam, és megvettük tényleg a nagyobb dózisú D-vitamint. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy szerepe volt. Szerepe volt annak, hogy azért mi házon belül főzünk. Tehát nem gyors fagyasztott termékeket fogyasztunk, hanem frissen elkészített ételeket. Szerepe van annak is szerintem, hogy minden nap vagyunk szabad levegőn. Hogy akkor is, amikor elér minket egy-egy torokkaparás vagy nátha, akkor egyből gyógytát főzök, akkor a szomszédnak az akácmézét esszük. Tehát, hogy mindig tudom, hogy mikor kell a fokhagymához nyúlni, mikor kell több C-vitamint enni. Természetesen odafigyelve arra, hogy annak mennyi a mennyisége, ne terheljem túl a vesét. Az az igazság, hogy én az utóbbi években nagyon sokat olvastam erről, és képeztem magamat is, és sokaknak segítek így a vitaminok beszerzése kapcsán, és ez segített engem abban igazából, hogy helyén legyenek a dolgok. Időben megkérdeztem mondjuk a gyerekorvosunkat, hogy mit tegyek. Időben megkérdeztem az orvos ismerősöket, hogy mi a tapasztalatuk, ha elérne a vírus, akkor mit tegyek. Tehát, hogy egy kicsit felkészült voltam, de ugyanakkor nem ijedtem meg attól, amit mondjuk a tévében láttam, hogy hú, most mennyien fertőzöttek meg. Nem ijedtem meg ettől a számtól, mert tudtam, hogy ez elkerülhetetlen. Pontosan azért, mert hogy ekkora gyerekközösségben dolgozom. És ami nekem nagyon fáj, és remélem, hogy ezt itt elmondhatom ezen a fórumon, hogy minden pedagógusnak szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy ne romboljuk a gyermekek lelkét azzal, hogy azt kommunikáljuk, hogy a gyerek a hiba. Mert ugye azt mondják a gyerekekre, hogy tünetmentes hordozók. Lássuk az én gyerekeimet is, akik több mint valószínű, hogy elkapták, nem láttam rajtuk, nyilván itthon tartottam őket végig, mert pontosan azt gondolom, hogy védenem kell az ő tanítóikat. De amikor én bent dolgozom az iskolában, meg bent dolgoztam, én nem taszítottam el magamtól a gyerekeket, és a kollégáim is így viselkednek, tehát hogyha egy kis elsősnek ölelésre van szüksége, akkor azt meg kell kapnia. Főleg az óvoda pedagógusoknál érzékelem azt, és tisztelet a kivételnek, hogy meg bölcsödékben hallottam ezt, hogy mert a gyerek a gond. Hát egy gyermek sosem lehet gond, egy pedagógus nem mondjon ilyet. Nem szabad.
Bölcs mondat.
Ha a gyerek ezt nem is érzi, ez le fog benne csapódni, hogy nem fogadják el. Tehát, hogy lelkileg megsértem én azt a gyermeket.
Nyilván otthon kellett maradni, a karanténben volt. Hogy éltem még a karantén napokat? Hát az általában mennyi? 12-14 nap? Tehát az valahogy lelkileg fel kell dolgozni.
Igen, az őszi szünet szerdája óta lényegében én már önkéntes karanténban vagyok, ez már elég hosszú idő, és pénteken fogok szabadulni ebből a karanténból. Az az igazság, hogy a család annyira összetartó, és a családnak az összetartó erejét szeretném itt hangsúlyozni, hogy az én anyósom, akit nem szeretek így nevezni, hogy anyós, hanem a mama, a férjemnek az édesanyja, ő például kijön hozzánk többször is, és a kapuban megáll, és akkor mi az ablakból nézzük őt, meg hallgatjuk, meg beszélgetünk, meg tócsit süt nekünk, a szüleim ugyanígy, az édesanyám megfőz nekünk, elhozza a kapuig, a keresztanyukám ugyanígy, a testvéremékkel folyamatosan telefonos kapcsolatban voltunk, habár minket körülbelül úgy 300 méter választ el egymástól. Emiatt én ezt jól éltem meg, és nem éltem meg rosszul, sőt, meg tudtam olyan dolgokat csinálni, mivel fizikai állapotom engedte, hogy mondjuk a tisztogatásokat a házban, egy gardróbürítés, a játékokat átnéztük a gyerekekkel, összeraktuk, hogy melyik játékot kinek tudunk elajándékozni. Figyeltünk arra mondjuk, hogy melyik az az ismerősünk, akiknek ruhákat tudunk elajándékozni, akkor azt is összeraktuk. És emellett egyébként én elláttam az iskolai feladataimat is. Tehát én napközben a helyettesítéseket itthon megírtam, igazgatóval folyamatos telefonos kapcsolatban voltam, ha feladatot osztott rám, egyből megcsináltam. És azt gondolom, hogy ez a karantén arra is jó volt, hogy kezembe tudtam venni végre egy könyvet, amit már rég el szerettem volna olvasni. És egy kicsit elgondolkodtatott. Ami nehéz volt, az a Minden Szentek ünnepe, illetve november 6-a és november 8-a a nagymamám és a nagypapámnak a születésnapja. Ez nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam a sírjukat felkeresni a temetőben. Én még ilyet nem éltem meg, és sohasem gondoltam, hogy ez ennyire rossz érzés. De valóban, mi ebben nőttünk föl, hogy mi névnapokkor, születésnapokkor is külön kimegyünk a temetőbe, és imádkozunk. És tudja, József atya, az jutott eszembe, hogy akik azt mondják, hogy hát én otthon is tudok imádkozni. Ugye nem kell templomba menni, én otthon is tudok. Hát én átéltem ezt, hogy ez miért nem igaz? Mert a templomban és a temetőben teljesen máshogy viszonyul az ember az imádsághoz, máshogy, mások a gondolatok, más a koncentráció. És én a webes szentmiséket is, az online szentmiséket is ezért élem meg nehezebben.
De hát ez egy kényszerhelyzet lesz valószínűleg az elkövetkezendő időben, mert sokan nem mernek eljönni Isten házába. Ugye én a Kálvária templomnak vagyok a plébánosa, amely pici templom. És itt azért, ha itt sok ember van együtt, bizony nem igen lehet betartani a megfelelő másfél méteres távolságot. Én nem mondhatom az embereknek azt, hogy jöjjenek. Azt mondhatom, hogy mindenki maga döntse el, kihangosítjuk a szentmisét, lehet a templomon kívül is hallani, kimegy az áldoztató. Viszont aki itt van, az vállalja azt, hogy ő itt van. Még szerencsé, hogy nem zárták be most még legalábbis egyelőre a templomokat, mint a tavaszi koronavírus idején.
Így van, ennek én is nagyon örülök, mert pont azt érzem, átesettként, igazolt covidosként mondhatom most már ezt, hogy úgymond nekem eddig se volt félnivalóm, hogy a templomba elmentünk, és szolgálatot is teljesítettünk, akár zenei szolgálatot, vagy felolvasást, a gyermekek minisztrálnak, de hogy erre nekünk szükségünk van. Van, aki ezt könnyebben viseli, van, aki nehezebben, úgy látszik én azok közé tartozom, akik ezt nehezebben viselik, hogyha online szentmisét kell követni.
Visszatérve még egy kicsit a covidos állapotára, fájdalmai voltak-e?
Igen, egy napig fájt a torkom. Akkor még nem is vettem komolyan, ez így szokott lenni, ez őszi szünetben egy szerdai nap volt. Aztán csütörtökön a fejem is fájt, de úgy fájt a fejem, ahogy nagyon ritkán. Na és akkor már gondoltam, hogy itt lehet, hogy lesz valami. De akkor még mindig nem szóltam igazgató úrnak, hogy mit évő legyek. Akkor viszont igen, amikor este elment a szaglás és az ízérzékelésem. Próbáltam én ecetet szagolni, öblítőt szagolni, tényleg mindent megízlelni. Ez egy döbbenetes tapasztalat, hogy amikor úgy rádöbben az ember, hogy nem érzem, most akkor mit évő legyek. És igazából, amikor nekem elment már a szag, meg az ízérzékelés, én fizikailag jól voltam. Tehát egy napig fájt csak a torkom, egy napig fájt csak a fejem. Őszintén megmondom, megfordult az a fejembe, hogy hát én is simán tudok dolgozni. De nyilván tudtam, hogy mitől ment el az ízérzékelés és a szaglás, jelentettem a házi orvosnak, és akkor ő elrendelte a tesztet. És azért mondhatom, hogy ezek könnyű tünetek voltak, mert nem volt lázam, nem volt izomfájdalmam, ami egyébként mondjuk a családban a testvéremnek volt. De nem volt gyomorpanaszom sem. A sógornőmnek olyan komoly gyomorfájdalmai voltak, ami ugyancsak nem volt ez idáig tipikus COVID tünet, hogy ő sem gondolta arra, hogy ez akár lehet a fertőzés jele is. Csak miután nála is elment az íz és a szagérzékelés, akkor tudta, hogy ez bizony akkor a COVID-nak tudható be. De a testvéremnek meg nem ment el a szaglása, meg úgymond az ízérzékelése. Tehát az a nehéz ebben, és a hallgatóknak a figyelmét erre szeretném felhívni, hogy egy kicsit mindig gyanakodni kell, de nem szabad soha pánikba se esni. Tehát adott esetben egy nagyon erős fejfájással túl lehetünk az egészen. És lehet, hogy nem fogjuk megtudni, hogy ez COVID-fertőzés volt.
Mint az elején mondta, ebben lényeges szerepe volt annak, hogy egészségesen táplálkozik, és egészséges az életformája, kiegyensúlyozott az élete, harmonikus a család élete, meg harmonikus a fizikai élete is, mert hiszen teszi a dolgát annak rendje módja szerint, és ami nagyon fontos, nagyon jó a gondolkodás módja. Tehát pozitívan áll a dolgokhoz, és nem valami szörnyűséget lát benne.
Igen, ezt igyekszem is, és nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van, aki néha csak azért hív fel, hogy én helyre rakjam. Tehát, hogy az embernek annyi minden szörnyűség történik, vagy történhet velünk, de Jézus szavai engem mindig úgy helyre raknak, hogy megvan a mának a maga baja.
Így van.
Tehát, hogy gondoljuk ezt túl. Foglalkozzunk azzal, ami most van, azt oldjuk meg, aztán biztos vagyok benne, hogy mindenre lesz megoldás.
Én is ebben.
Én hálás vagyok a jó Istennek, hogy a nagyszüleimtől örököltem egyébként ezt a hozzáállást. Tehát, hogy ebben genetika is van, és édesanyám is mindig mondja, hogy ő maga egy pesszimista típus, pesszimista alkat, és azt mondja, hogy nekem könnyű, mert hogy én így gondolkodom. Igen, ez felfoghatjuk egy szerencsés alkatnak is.
Mit tudna tanácsolni azoknak, akiket komoly fájdalmak gyötörnek? És az ember olvas történeteket, eseményeket, beszámolókat, amikor a kínok kínját állják ki az emberek. Mit tud nekik ajánlani?
Az az igazság, hogy nem az ő figyelmüket szeretném erre felhívni, hanem a körülötte élőkét. Nekem is vannak kollégáim, akiket nagyon erős fájdalmak gyötörnek, magas láz, két héten át tartó migrénes fejfájás, és itt nekünk van szerepünk, azoknak, akik egészségesek, vagy azoknak, akik átestünk rajta, hogy igenis, hívjuk fel azt az embert, üzenjünk rá, küldjünk egy SMS-t, egy messenger üzenetet, küldjünk egy bátorító szót, és ami nekem mondjuk egy kicsit ebből a történetből hiányzik, és hogy azért elmondjam, hogy nekem is van ám hiányérzetem, mert hogy mondjuk a mi szomszédaink nem kérdezték meg azt, hogy tudnak-e valamiben segíteni. Ha kértem volna segítséget, akkor kaptam volna tőlük segítséget. De valahogy ezt azért nem hiányként fogom fel, csak egy megállapításként. Valószínű tudják, hogy a mi családunk egy, és tudják, hogy nagyon összetartóak vagyunk, tehát hogy mindig mindent megoldunk családon belül. De mondjuk egy plusz megerősítés azért úgy az ember lelkének jól esik, hogy szerbusz, hozzak neked valamit, vagy kell valami a boltból. Én ezt mondjuk megkaptam másoktól, mert pont a gyakornokom, aki most jelenleg gyakornok a Brenner iskolában, szombaton üzent rám, hogy Bozsok felé fogok biciklizni, hozzak-e nektek valamit Szombathelyről. Na és ez az a pont, ami az embernek nagyon jól esik. Tehát azok, akiknek nagy fájdalma van, ők úgy tudnak magukon segíteni, hogy követik az orvos utasításait, megemelik a vitaminadagot, nem félnek attól, hogy azt túladagolják, nem kell attól félni. Tessék nyugodtan óránként fokhagymát enni, D-vitamint bevenni, C-vitamint bevenni. Nekem ez a tapasztalatom a baráti körben, hogy ez egy kicsit használ. De hogy mi tehetünk azokért, akik otthonukban rosszul vannak. Ilyen üzenetekkel, ilyen telefonhívásokkal, pozitív megerősítéssel. Tehát, hogy nagy a mi felelősségünk ebben az esetben.
Találkoztam a koronavírussal. Egy tapasztalatot hallottunk, egy pozitív hozzáállást Pezenhofer Brigittával, a szombathelyi Boldog Brenner János gimnáziumnak a tanárával beszélgetett Horváth József, a Mária Rádió Szavária önkéntese.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Rákos Sándor üzenet. Leheletünk a század érc falán. Elpárolgó emlékezéseink. Sok kis hívságos vitánk, riadalmunk. Távolról zúg az óceán. Leheletünk a század érc falán. Elpárolgó emlékezéseink. Sok kis hívságos vitánk, riadalmunk. távolról zúg az óceán. Rákos Sándor.
Hírpercek.